Istenünk, köszönjük, hogy felnézhetünk rád, te pedig letekintesz és figyelsz minket. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, kész vagy megvizsgálni és megszólítani. Engedd meg, Uram, hogy ez az alkalom is neked kedves, neked tetsző istentisztelet legyen. Kérünk, jó Istenünk, hogy őszintén tudjunk itt lenni, énekelni, hallgatni a bizonyságtevéseket, a szolgálatokat. Kérünk, hogy adj áldást, áldjad meg azokat, akik szólnak, nyisd meg a szívünket minnyájunknak, Uram. Engedd meg, hogy a te közelségedbe kerüljünk, hogy értsük meg a te akaratodat jobban és még jobban, és fogadjuk el a te tervedet, Uram. Te látod, hogy mire van szükségünk ezen a délutánon. Kérünk, hogy azt adjad nekünk. Az Úr Jézus nevében kérjük, Uram, hogy látogass meg bennünket, és adj áldást. Amen. Kedves testvéreim, a zsidókhoz írt levél 12. részéből. A zsidókhoz írt levél 12. részéből a 25-től 29-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután majd Nagy Kassa Otniel fog szolgálni.
Hallottátok, van egy kórház lesz otthonom, hallottátok, van egy hely oda bent, ott mosoly lesz arcunkon, koronát kapunk. Oh,
olvasok egy néhány igeverset a Péter első leveléből. Péter első levele első rész, 16-os vers. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotoktól, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Mint Isten gyermeke, folyamatosan tudatába kell legyek, és tudatába kell legyünk annak, hogy mi a legdrágább áldozatot, a legdrágább kincset kaptuk az Úrtól. És annak is tudatába kell legyünk, hogyha vétkezünk, és ha eljön az ítélet, a bűn az meg lesz ítélve. Ennek tudatába a hívő ember nem vétkezik szándékosan. Ha vétkezik is, ha elesik is, az véletlenszerű az életébe. Ezen a földön mindazok, akik Isten gyermekei, csak átutazóba vannak. Nem ennek a földnek az állampolgárai, hanem a mennynek az állampolgárai. Mindig tudnunk kell azt, hogy mi csak jövevények vagyunk, és nem ez a földi lét az, ami meg kell határozza minden mozzanatunkat, minden törekvésünket, hanem tudnunk kell azt, hogy mi hova tartozunk. Isten nagyon szeretett minket, és az ő egyszülött fiát adta értünk, és ez az áldozat, amit vállalt, és amit adott értünk, ez a legdrágább, és a legdrágább kell, hogy legyen számunkra. A hívő ember nem félelemmel él, hanem Isten félelemmel. Az az ember, aki félelemmel él, az nagyon bizonytalanságban él, és nagyon, nagyon elzárkózott, nyugtalan élete van. De annak az embernek, aki Isten félelemben él, az szereti az Istent. És az az ember, aki szereti az Istent, hogyha valakit szeretek, akkor igyekszek a kedvébe járni, és félek attól, hogy ne bántsam meg. Attól félek, hogy nehogy valamivel rosszat tegyek neki, akár tettben, akár gondolatban. Ugye, hogyha valakit nagyon szeretünk, akkor igyekszünk mindig a kedvébe járni. Isten félelem azt is jelenti, hogy nem vagyok közönyös. Nem vagyok közönyös azzal az áldozattal szemben, amit Krisztus adott Jézus, amit Isten adott Jézus Krisztusban. Nagyon fontos az, hogy mindig egy nagyon különös kiváltságnak tartsuk ezt az áldozatot. Meg lehet szokni, és olyan könnyen, olyan közönyösek lehetünk evel az áldozattal. Magamból látom ezt, hogy olyan könnyen csak úgy átsiklok rajta, és csak úgy könnyen beszélek róla, de amikor komolyan belegondolok, akkor értem igazán meg, hogy mi is ez a drága kincs. Minél nagyobb a szeretet bennünk, Isten iránt, annál jobban értékeljük ezt az áldozatot. És minél jobban rájövünk, hogy ez az áldozat mennyire értékes, annál jobban rá kell döbbenjünk arra, hogy mennyire tökéletlenek vagyunk mi is. Egy olyan szent félelem van a szívemben is, hogy nehogy véletlenül ezt az értékes áldozatot valamivel is sárba tiporjam. Gondolataimmal, tetteimmel, beszédemmel, azzal, ahogy viselkedek. Nagyon fontos az, hogy ha megtértünk és elfogadtuk az Urat, akkor engedjük, hogy Isten a megszentelődés útján vezessen bennünket. Nem elég csak megtérni, újjászületni, el kell indulni a megszentelődés útján. És a megszentelődés útján elindulni azt jelenti, hogy egy teljes átadás. Egy olyan átadás, ahol már nincs visszaút. Nem lehet hátat fordítani Krisztus áldozatának, hanem csak előre, vele. Ezt kívánom szívemből minden egyes testvérnek. Hadd legyen a mi szívünk átadott mindig teljesen az Úrnak. Engedjük, hogy töltse be az ő szent lelkével, és hadd legyen ez az áldozat értékes számunkra. Ne legyen közönös ez, hanem értékeljük ezt minél jobban. Amen. Újból az énekkar fog szolgálni, majd azt követően Antal Andrea és Kassa Mária fog szolgálni.
Thank you. Az elmúlt héten lehetőségem nyílt tanulmányozni Sámson életét, és ahogy elolvastam a Zsidók 11. részének a 39-es igeversét, kicsit meglepődtem, hogy hát Sámson is fent van a hithősök sorában, és mivel hogy már gyermekségemtől óta ismerem az ő történetét, azért azt tudtam eddig is, hogy valahogy ő nem egy olyan, hát olyan igazinak tűnő hithős. Ugye az ő életében nagyon sok bukás volt, és nagyon sok hibát követett el, annak ellenére, hogy Istennek egy nagyon kiválasztott embere volt, és mégis valamiért felkerült a hithősök közé, és úgy kíváncsi lettem, hogy vajon miért. És ahogy tanulmányoztam az ő életét, két dologra lettem figyelmes az ő életével kapcsolatban. Az egyik az, hogy a hibái, mint hogyha nem lett volna tisztában vele, de a sátán nagyon is tisztában volt, hogy mik az ő gyengeségei. És ahogy láttam, nagyon is kihasználta, hogy őt ezzel megakadályozza abban, hogy betöltse a feladatát. Ahogy ránéztem az én életemre, valóban így van, a sátán nagyon jól tudja a mi gyengeségeinket. Jobban tudja sokszor, mint mi magunk, mert mi, mintha nem lennénk annyira tisztában ezzel. És akkor így kaput nyitunk felé, hogy hadd támadjon minket. Úgy megfedett Isten, és elgondolkodtam rajta, hogy ne bizakodjak el. Lehet, hogy én sem vagyok külön, mint Sámson. Lehet, hogy én sem vagyok jobb hívő, mint amilyen ő volt. És az én életemben is még nagyon sok munkára van szükség. És kell hagyjam azt, hogy Isten tisztogassa az én életemet. A másik dolog, ami nagyon szembetűnő, az a Sámsonnak az élete végén, amikor már nagyon mélyre került, a filiszteusok ugye elfogták és megvakították, és szolgaként kellett dolgozzon, rájött arra, hogy kihez kell neki fordulnia azért, hogy megszabaduljon. És így olvassuk a Bírák könyve 16. részének a 28. versében. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és mondta: Uram Isten, emlékezzél meg, kérlek én rólam, és erősíts meg engem csak még egyszer. Ó Isten, hadd álljak egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért. Sámson tudta azt, hogy mennyire mélyre süllyedt, és hogy mennyi mindent megengedett, hogy megtegyenek vele, és hogy milyen messzire vetődött el Istentől, de nem maradt ott, ahol volt abba a bűnben, hanem felkiáltott, hogy ó Istenem, még egyszer erősíts meg. Valóban nem vagyunk tökéletesek, mi hívők sem, és tényleg nagyon sokszor elesünk. De van egy Isten, aki arra vár, hogy megszólítsuk. És ahogy Sámson imájára válaszolt, ugye a mi imánkra is fog válaszolni. Ezzel szeretném bátorítani a testvéreket. Nincs olyan messzeség, ahová Isten keze ne érne el. Csak annyit kell tegyünk, hogy megnyitjuk a szívünket előtte. Amen.
Hogy az ige mondja, hogy félelemmel is, rettegéssel szolgáljuk az Urat. Az egyik testvér úgy imádkozott a múlt héten, vaktestvér Zilahol, hogy és örömmel szolgáljuk az Urat. Ez még jobban megerősítette bennem, mikor, hogy szeretném köszönteni a testvéreket a Zsoltárok 34.9. versével, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A múlt szombaton idézte ezt Johnny Tada Erickson, és azt mondta, hogy csordultig van tele a szívem hálával, megelégedéssel. Ledöbbentem, úgy hiszem a testvérek is, mikor tudjuk, hogy már több mint 40 éve van tolókocsiba, és ő annyira tele van örömmel, és azért idézte ezt az ígeverset is. És akkor átgondoltam azt, hogy azért is, mert ő szolgál Istennek teljes szívvel és emberek felé is, és azért, ahogy az ige mondja, hogy aki mást felüdít, ő is felüdül. Hát mindnyájunkra bízott valamit az Úr, bár csak mindig megtalálnunk azt, hogy mi az, amit Mireánk bízott. Ebben a költeményben is azt szeretné elmondani, hogy elvégzi az Úr nélkülünk is, de ha mi megtudjuk azt, hogy mire van szükségünk, hát mire van tehetségünk, vagy ad az Úr tehetséget, hát hadd tudjuk elvégezni a megfelelő időben. Ha küld az Úr, munkával akart megbízni az Úr, hogy végezzem dicsőségére, de én nagyon el voltam foglalva. Szava nálam nem talált helyre. Így feleltem. Nekem sok a dolgom. Hív valaki mást a feladatra. Vagy várj, amíg munkám elvégzem. Én nem tudom, hogy mi történhetett, ki végezhette el a munkát, de tudom, hogy az Úr nálam nélkül sem szenvedett tervében hiányt. Engem azonban vádolt a lélek, szívemben nagy volt a gyötrelem. Mit tegyek? Mondtam. Megsértettem őt. Hívó szavának nem engedtem. Később nekem kellett jönnöm az Úrhoz, mert nekem volt nagy szükségem rá, de vágyam nem elégítette ki, s fájó lelkem ezeket hallá. Ifjú, nekem sok tennivalóm van, nincs időm, hogy kérdéset tegyem. Hív valaki mást a feladatra. Vagy várj, amíg munkám elvégzem. E szavakból mindent megértettem. Minden dolgomat abba hagytam. Bűnbánattal hultam lábaihoz, s munkájára ajánlottam magam. Most, ha az Úr valamivel megbíz, félreteszem a földi dolgot. Senkinek nem hagyom elvégezni azt, amivel ő engem megbízott. Amen.
Kérjük a zenekar szolgálatát, majd azt követően Szőke Sándor fog szolgálni. Thank you.
Köszöntöm a testvéreket. Nemrég ünnepeltük a pünkösdöt, és ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani valamit, amit foglalkoztat már egy ideje. Több olyan ember van a Bibliában, akinek az élete példaértékű volt, akiben az Úr lelke kivételesen munkálkodott. Ezek közül szeretném kiemelni Dániel prófétát. Azt írja a 6. részben a 3. verstől. Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozik tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekvének dolgot okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhatának, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne. Azt írja az új fordítása, hogy sem hiba, sem hanyagság nem volt nála. Egy nagy gyárba dolgozok, ami kísértetésen hasonlít egy birodalomhoz. Vannak kisfőnökök, nagyfőnökök, munkások, vannak cirkuszok, intrikák, és mindenki tudja a másikról, hogy hány pénzt ér. És ilyen környezetben azt hiszem, hogy a munka minősége elmondja azt, hogy kinek a szolgái vagyunk. Sajnos nem mondhatom el magamról azt, hogy a munkám hibátlan lenne, az sem, hogy nem lenne benne hanyagság. Mint ahogy azt sem mondhatom el, ami Dániel elmondhatott, hogy az ima életem olyan rendszeres és pontos, mint az övé volt. De szeretném, hogy a jövőben ez változzon, szeretném, hogy hűséges legyek mindenben, amit rám bíztak. Kívánom azt, hogy az Úr adja meg nekem is, a testvéreknek is, hogy olyan lélek legyen bennünk, hogy életünk, munkánk, mindenünk az Úr a dicsőítse. Amen.
Újból kérjük a zenekar szolgálatát, majd azt követően Szabó Katalin fog szolgálni.
Thank you. múlt vasárnap és az előtti pénteken két testvérem is szóvá tett egy olyan témát, úgy érintőlegesen, amivel én is foglalkoztam az itőbbi időben. Ez az írott sajtónak a témája. Az egyik testvér megjegyezte, hogy az írott sajtó eljátszotta szerepét, le is jegyeztem, mert tetszett ez a mondat. Én tovább mondanám, hogy nem csak a sajtó, hanem a politikai rendszerek, a filozófiák mind eljátszották a szerepüket. Ezelőtt egy hónappal töltöttem be a 61. évemet, és úgy leforgott előttem, hogy mi mindent láttam ennyi idő alatt. Kisiskolás koromban emlékszem, hogy a tanteremnek a falán Marx, Engels és Leninnek a képe volt, később ezek lekerültek, felkerült Gheorghe Gheorghiu D., és nem tudom, ha még emlékeznek rá, aztán az a valaki, akinek ilyen szomorú vége lett. Így vannak a könyvek is, amit kicsi megtakarított pénzemből összespóroltam, mert nagyon szerettem őket. Most meg szeretnék szabadulni, de nem kell senkinek, az Ócska piacon egy leért kínálják őket, úgyse veszi senki. Tehát 40-50 év telik el, és elavul minden. De most egy olyan könyvről szeretnék beszélni, ami nem avul el. Négy sort írtak róla, amit meg is tanultam. 40-en írták, százak fordították, ezerek nyomtatták, milliók olvassák. Ugye ez a Biblia, amit feljegyezték róla, hogy a nap minden szakában több ezren veszik a kezükbe. És akkor én elgondolkoztam ezen, hogy is van ez. Hát úgy, hogy mondjuk én itt Romániában felkelek reggel 6-kor, és kezdem a beszélgetést Istennel, ő szól hozzám a Bibliába, én válaszolok az imámba. Egy óra múlva felkelnek magyarországi testvéreim, aztán Hollandiába, aztán ameddig a Fieldgömb felkel és elmondja a reggeli áhítatát, már többiek készülődnek az esti megköszönéshez, az áldások megköszönéséhez. Hát azért olvassák annyian, mert ez az Isten szava. És amikor olvastam azokat a bizonyítékokat, amelyek bizonyítják azt, hogy a szava hivetőségét, nagyon elgondolkoztam azon, hogy milyen igaz is az, hogy ha ember állította volna össze, vagy ha ember írta volna, akkor bizonyos dolgok nem kerültek volna be, hanem bekerült volna mondjuk Salamonnak az élete addig, ameddig felépített a templomot, elmondta a gyönyörű imát. De mikor már azt a súlyos bűnt elkövette, ezt már az emberek azt mondták, felejtsük el, ne tegyük be, kinek van ez hasznára, és így tovább. De ezek azért kerültek be, hogy nekem ne legyen olyan elérhetetlen, hanem lássam, hogy azok is bűnt követtek el, én is, ők is kegyelemre szorultak, én is. Vigyázzunk, hogy hogy olvassuk a Bibliát, hogy viszonyulunk hozzá, mert nagyon nagy következménye van neki. Akkor is, hogyha áhítatos, alázatos lelkülettel olvasom, akkor áldás van rajta, de ha közömbösen olvasom, vagy esetleg cinikusan beszélek róla, akkor vállaljam a következményét. Fel van jegyezve sok tudósról, hogy hogy viszonyultak a Bibliához. Az egyik, talán azt hiszem, hogy Scott, Walter Scott nevű író rengeteg könyvet írt, és tele volt a háza sok könyvvel. Amikor haldoklott, azt mondta az egyik gyerekének, hozd ide a könyvet. Néztek, hogy melyikre gondol a sok közül. És azt mondja, csak egy könyv van, és az a Biblia. Akkor már tudta a gyerek. Egy másik, aki ellenkezőleg viszonyult, egy Voltaire nevű filozófus, az kijelentette, hogy 100 évet se adok, a kereszténység meg fog szűnni, a Bibliát már a múzeumokban fogják őrizni. A Biblia őt túlélte, és abban a házban, ahol ő lakott, állítólag ma Biblia raktár van, és minden emeleten csak Bibliák vannak. Végül egy nagyon egyszerű kis ember, akinek még a nevét se jegyezték le, egész életében nem volt ideje olvasni Bibliát, mert munkába járt. Mikor nyugdíjas lett, hozzáfogott. És egyszer, hogy olvassa, felkiált, azt mondja, asszony, ha ez igaz, ami ide van írva, mi mind el fogunk pusztulni. De nem hagyta abba, tovább olvasta. És azt mondja, asszony, ha ez igaz, ami itt van, nekünk is van menekülés. Tehát megláthatjuk a bűnösségünknek kell benne, de a kegyelem útját is. Adja az Isten, elsősorban magamnak kérem, hogy alázatos lelkülettel olvassam, megértsem, elhiggyem és megéljem. Amen.
Újból kérik a zenekar szolgálatát, majd azt követően Kis Ábel fog szolgálni.
Mási Mihályné. Isten igéje drága kincs, drágább nála e földön nincs. Belőle Isten hangja szól, ha hallgatsz rá, megérted jól. Isten igéje éltet ad, ó áldott drága pillanat. Mikor hittel fölé hajolsz, ellenséget is átkarolsz. Isten igéje biztos út, egykor hozzá a mennybe jut, ki hittel olvastas, élte, amit megértett belőle. Olvasd te is, és tartsd meg azt, belőle nyersz erőt, s vigaszt. Tanácsadó is barátod lesz, Jézushoz visz, kutasd, szeresd.
Szépen a szolgálatokat, az Úr áldja meg ezeket az ígéket, a biztatásokat, az énekeket a szívünkben, az életünkben, hogy tudjunk buzgolkodni az Úr munkájában, ezekben a napokban is. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Oh.
beszél sokszor a mennyországról, mint hogy az az Isten országa, és ő annak a királya, és a hívő ember pedig ennek az országnak a polgára, és a polgároktól egy országban, és főleg a mennyországban, az Isten országában pedig követeli Isten, kéri Isten az engedelmességet és a hűséget, a szeretetet és a komolyságot. És ezek az igék erről beszélnek. A Jóisten felszólít most bennünket arra, hogy vegyük nagyon komolyan az ő országának a polgárságát. Vegyük nagyon komolyan az ő országának a törvényeit. Vegyük nagyon komolyan a királlyal való kapcsolatunkat és egymással való kapcsolatunkat. Itt erről szól az ige, hogy a mi Istenünk emésztő tűz, nem lehet játszani vele, nem lehet elrejteni dolgokat, ő mindent lát, tűz láng szemei átjárnak mindent, indulatainkat és gondolatainkat érti, tudja, és nagyon komolyan kell vegyük. Hát erről szól az Isten ige, és ma délután ezért kell imádkozzunk. Erre akar bíztatni az Úr bennünket, hogy vegyük nagyon komolyan az engedelmességet, a komolyságot, a hűséget, az Istennek, az Úr Jézusnak a szeretetét. Ez alapvető dolog a hívő ember életében, ezért kezdődik úgy ez a szakasz, amit olvastunk, hogy vigyázzatok. Máskülönben testvéreim, a zsidókhoz írt levél, ez egy különleges levél az Új Szövetségben, Isten különböző féleképpen meg akar bennünket szólítani. És hadd szóljak egy kicsit erről a helyzetről, ami ott a zsidók között állt fenn, abban az időben, amikor íródott a zsidókhoz írt levél. Olyan hívő emberekhez íródott a zsidókhoz írt levél, akik zsidó emberek voltak, de hívők lettek, megtértek az Úr Jézushoz. Viszont olyan nagy volt a nyomás a vallás felől, az emberek környezetük, családjuk részéről, hogy nagyon sokan elkezdnek gondolkodni azon, hogy hát tényleg kell én az Úr Jézus Krisztust kövessem? Mindenféleképpen csak az Úr Jézust kell kövessem? Vagy hát el kell menjek még a templomba, az ószövetségi szertartásokat is kell végezzem. Ha hiszek az Úr Jézusba, azért megtartom a zsidó ünnepeket, a szombatot, viszem az áldozatot. Hát miért nem lehet ezt így összekeverni és úgy csinálni? És a zsidókhoz írt levél írója megmutatja, és erről szól az egész levél, hogy az Úr Jézus Krisztus mindennél magasztosabb és nagyobb. Igaz, ott van a főpap, ott vannak a papok, az áldozatok, meg nagyon sok minden, a templom, a mózesi törvény, az egész szertartási rendszer, de az Úr Jézus Krisztus ennél magasztosabb. És ha valaki azt mondja, hogy én megtértem az Úr Jézushoz, de nem ragaszkodik az Úr Jézushoz, hanem elkezd alacsonyabb dolgokkal foglalkozni, elmegy és elhagyja az Úr Jézust, és ragaszkodik kisebb dolgokhoz, nem olyan fontos dolgokhoz, akkor az olyan ember veszélyben van, és ezért szól a felszólítás itt is, és a zsidókhoz itt levélben többször, hogy vigyázzatok. Mert nem úgy működik az, hogy hát elhagyom az Úr Jézust, de azért foglalkozok mással is, és hát én jól vagyok. Nem lehet így. Az Úr Jézushoz ragaszkodni kell, az Úr Jézus szeretni kell, és csak őt kell szolgálni, és csak őt kell imádni. Ezért a zsidókhoz írt levélben több felszólítás van, mert azok az emberek veszélyben voltak. És csak két-három igét hadd idézzek, hogy kicsit értsük meg ezt a környezetet, ahol íródott ez a levél. Már az elején, a második részben arra hívja fel a figyelmüket az író, mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Tehát itt van az első veszély, hogy igen, megtértünk, de nem törődünk az üdvösséggel. Nagy üdvösséget szerzett nekünk az Úr Jézus, drága árat fizetett, de mi nem törődünk vele. Mi nem értékeljük annyira, hogy csak hozzá ragaszkodjunk, hanem elkezdünk más egyéb dolgokkal is foglalkozni. Mert Jézus mellett még lehet Szűz Máriát is, Jézus mellett még lehet ide is, meg lehet oda is, lehet rózsafűzér, lehet gyertyagyújtás, lehet kocintás, lehet mindenféle. Mert miért nem lehet? Ha miért olyan nagy bűn az? És nem törődtek az üdvösséggel, és ahogy itt felteszi a kérdést az író, a Jóisten, hogy hogyan menekülnek meg, aki nem törődnek ilyen nagy üdvösséggel, világos a válasz, hogy nem tudnak megmenekülni. az olyan ember nem ragaszkodik a Krisztushoz. És nagyon kell vigyázzon, tehát egy nagy figyelmeztetés. Aztán tovább idézem az 5. és a 6. részből, ott van egy nagy figyelmeztetés, mert tulajdonképpen az történt, hogy elfogadták az Úr Jézust, bekerültek a gyülekezetbe, de mivel nem törődtek, nem is fejlődtek lelkileg. És ez nagy gond, hogy megálltak egy alacsonyabb lelki szinten. És azt mondja például az 5. részben, hogy ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek. Ez lenne a feladat, hogy megtértetek, és kell fejlődni, továbbadni az evangéliumot, buzgolkodni, de ez nem történt. Ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elejére tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, akiknek terre van szükségetek, és nem keményeled erre, mert nem bírtátok volna el. Hogy van az, hogy megtér az ember, csatlakozik a gyülekezethez, és akkor beáll egy olyan állapot, ó, van ott, aki szolgáljon. Csinálja majd más. Adakoznak a többiek. Majd bizonságot tesznek mások. Majd látogatják a beteget mások, majd a munkát, ami az imaház körül vagy ott, amikor kell, majd csinálja más. Nem törődnek ezekkel a dolgokkal, de nem csak ezzel. A Biblia, az imádkozás, a gyülekezetbe való járás elmaradozik, és nincs fejlődés. És akkor, mint a gyermekek, terre van szükség, bajlódni, teher. Egyféleképpen ez a dolog. Ezért a 6. rész avval kezdődik, annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre. Tehát azok a zsidók, akik hívők lettek abban a környezetben, megálltak egy szinten, hiszek Jézusban. És ennyi volt az egész. Nem vállaltak szolgálatot, elteltek évek, azt mondja itt, hogy ez idő szerint eltelt egy néhány év. És ezek az embereket nem láttad, hogy részt veszik, kiveszik a részüket a gyülekezeti életből. Valami beállt az életükbe. Persze, hogy nem egyforma szolgálatra vagyunk elhívva, nem erről van itt szó. De hogy semmi szolgálatot nem végez? De hogy soha nem hallod a hangját? Soha nem látod, hogy igen, buzgolkodik az Úrért? És ezért is a zsidókhoz írt levélben többször szól a figyelmeztetés, hogy vigyázzatok. Aztán még egy másik dolog a 10. részben, mivel ilyen lelki állapot is volt, tehát nem törődtek, nem fejlődtek, voltak olyanok, akik elhagyták az Urat és a gyülekezetet. Elhagyták az Urat, azt mondja például a 10. részben, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amik éppen szokások némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. És akkor itt bejön az, tovább mondja, hogy ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerése után. Hát megismerték az igazságot, de azt mondták, nem olyan fontos ez az igazság. Hát milyen igazság az? Milyen érték az, amit nem értékelek? Ami nem adom oda az életemet. Milyen úr az, amelyeknek nem rendelem alá magamat? Milyen király az Úr Jézus Krisztus, ha nem fogadom az ő törvényét, ha nem érdekel a Krisztus beszéde? És akkor nem érdekel, nincs növekedés, és akkor azt mondom, hát megyek oda, megyek amoda, nem veszem ki a részemet, nem érdekel engem ez az egész, rossz lelki állapot, bűn és vétek. És ez volt jellemző ezekre az emberekre, akiknek íródott a zsidókhoz írt levél. És hogyha tudjuk ezt a helyzetet, vagy látjuk ezt a helyzetet, így volt akkor, így volt náluk, de hogy van nálam? Hogy van nálunk? Értékeljük a Krisztust? Ha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, vagy Úr Jézus Krisztus, csak őt szolgáljuk? Csak neki élünk? Vagy van egy ilyen lágy melegség, van egy nem törődömség, van egy olyan az életünkben, hogy csináljam más, nem érdekel, én ide is megyek, oda is megyek, sehova sem megyek, nem érdekel az egész. És a Jóisten figyelmeztet, és újra idézem a felolvasott ige kezdő szavát, vigyázzatok. Vigyázzatok. Pál apostol úgy is mondja egy másik helyen, hogy aki áll, vigyázzon, hogy nehogy elessen. Tehát az Úr mutasson rá ezekre a dolgokra is. A másik gondolatban, testvéreim, közeledve, vagy közelebb jöve ez az igéhez, itt a 12. részben a Jóisten lelke felsorol egy néhány dolgot, amire érdemes odafigyelni. Mert úgy gondolták a zsidó emberek, hogy hát egy kicsit olyan nehéz az Urat szolgálni. Persze az üldözés is nagy volt akkor, az életüket tették kockára azok az emberek, akik követték a Krisztust és megtértek. És voltak lehet sokan, akik azt mondták, hogy hát nem érdemes. Nem érdemes, mert nagyon nagy problémákkal jár, sok rettegés, sok félelem. És akkor az előző versek, amiket nem olvastunk a 12. részben, úgy egymás mellé állítja a Sion hegyét, és vagyis a Sinai hegyet és a Siont. És csak erről egy néhány gondolatot még, mert ebben az igében az a tanítás, hogyha ti megijedtetek attól, hogy az Úr Jézusnak ilyen nagy árat kell fizetni, vagy a hívő életben ilyen nagy árat kell fizetni, hát nézzük meg az Ószövetségben hogy volt. Hát amikor Isten leszállt a Sinai hegyre, hát remegett az egész föld, füst és homály, és mindenki félt, és mondta Isten, hogy ember és állat ne közeledjen a hegyhez. Mert aki odaér, az meg fog halni. Hát ti azt mondjátok, hogy az Úr Jézusnak a szolgálsz, akkor meg fogsz halni. Hát az Ószövetségben másképp volt. Ha ugyanúgy működik ez. Ugyanúgy működött. És azok, akik nem hallgattak az Istenre az Ószövetségben, mert itt is mondja az Isten ige, hogy akik nem menekültek, akik a földön szólót megvetették. Hát nem menekültek meg. Szólt az Isten, jött a parancsolatokkal, és sokan azt mondták, minket ez nem érdekel. Tehát akkor is féltek, akkor is engedetlenkedtek, és akkor mi lett az osztály részük? Hát nem menekültek meg. Elhullottak a pusztába. Halál és rettegés volt az egész életükben. Engedetlenség, makacskodás, ellenszegülés volt az egész életükben. Hát így volt az Ószövetség. Most oda akartok visszamenni? Ti azt mondjátok, hogy a Krisztust ismeritek. Hát most miért akartok oda visszamenni azokhoz a régi dolgokhoz? Hát annak halál az osztály része. És akkor mondja és folytatja tovább a Sion hegyén, hogy milyen áldások vannak. Az Úr Jézus Krisztusnál. És ez az, ami áldás és élet. Örök élet, ahogy az énekkar énekelte többször is, hogy valóban az Istennél, az Isten országában csodálatos. És ahogy itt mondja Isten ige, hogy ti nem járultatok olyan tapintható hegyhez, vagy lángoló füsthöz, sűrű homályhoz, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához. És Isten nem azt mondja, mint az Ószövetségben, hogy ne közeledj, hanem azt mondja a zsidókhoz itt levél írója többször is, hogy járuljatok bátran, közeledjetek hozzám, gyertek hozzám, imádjatok engem, szolgáljatok nekem, és betelik a szívetek élettel, nem félelemmel, nem rettegéssel, a bűn miatt, lelkiismeret furdalással, ettől megszabadít az Úr. A Jézus Krisztus ez történik, mert azt mondja, hogy járultatok az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mert jobbat beszél, mint az Ábel vére. És akkor megint jön a figyelmeztetés, a ma délután olvasott ige, hogy vigyázzatok. Tehát ne gondoljátok, hogy az jobb, ne gondoljátok, hogy hát megtapasztaljuk mi ott is. Nem lehet. Nem lehet. Az Úr Jézushoz kell jönni. Mert ő tud igazi békességet és áldást adni. Ő tud megszabadítani félelmektől és megkötözöttségektől. Ő egy olyan életet tud adni, amely a pusztát is édenkertjé tudja változtatni. És nem kell meghalni a pusztába, nem kell tönkre menni, nem kell kínlódni, hanem élni lehet. Mert ezt mondja Isten ige, az Úr Jézus mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Tehát erre az életre hív a Krisztus. De megint a felszólítás, vigyázzatok. De mire kell vigyázni? Mi történik? Az a helyzet, hogy sokszor ilyen tapintható, megfogható dolgokhoz nő az embernek a szíve. És bár tudja ő, hogy hát Krisztus meg a mennyország, de oda nő az embernek a szíve az olyan dolgokhoz, ami itt marad. Az álhatatlan dolgokhoz. És egyszer azt mondja Isten ige, hogy vigyázni kell, mert ezek a dolgok elmúlnak. Isten meg fogja rázni. Akkor az Ószövetségben, amikor a Sínai hegyre leszállt, akkor megrázta a földet. De azt mondja Isten ige, hogy még egyszer fog jönni, és megrázza nem csak a földet, hanem az eget is. És úgy mondja Péter apostol, hogy az egek ropogba fognak felé égni. Felbomlik minden. Így lesz a vég. És akkor miért kell ezekhez a dolgokhoz ragaszkodni? Hát oda nőtt az ember szíve. Úgy gondolta, dolgoztam érte. Kínlódtam, álmodtam. Régóta vágytam erre. És akkor ezt keresem, és ezeket a dolgokat csinálom. És milyen dolgok lehetnek ezek? Hát lehet a föld, a telek, lehet a ház, az autó, a bank, a bankszámla, a vállalkozás, egy személy, akárki, lehet az, annyira ragaszkodok hozzá. És nézzétek meg, úgy gazdasági szempontból, és sokat hallottuk ezt a szót, hogy válság. Történt valami, egyszer, valahol. Nem akarom most magyarázni, mit, hogy, stb. De mindnyáján éreztük, hogy milyen az, amikor beáll a világválság. És tönkre megy. A pénz értéke meg annyi minden. És megmutatja Isten. Megmutatja Isten, hogy megrázom. Még mielőtt beáll a vég. Még mielőtt még egyszer jön az Úr Jézus Krisztus, és beszél az emberekkel, és ítéletet fog tartani. Figyelmezteti az embereket. Hogy ne az anyagiasság, ne az anyagi dolgokhoz ragaszkodni, mert az itt marad. Á, de marad a gyerekemnek, marad az unokámnak. Igen, lehet. De annak jobb lesz így. Nem kellene inkább más dolgokat hagyni. Példát hagyni. Vagy ugye, ha nézzük a tévét, vagy a híreket halljuk, földrengés, vihar, ennyi hirtelen dolgok történnek. Mennyi katasztrófa? Azt kérdezzük, hogy miért? Vagy kérdezik általában az emberek, miért? Azért, mert Isten mielőtt megrázza az eget és a földet, oda teszi az ujját valahova. És megremegnek ott a föld valami, és elkezd valami mozogni. Hogy mutassa meg az egész világnak, így lesz egyszer. És ott maradnak az emberek ház nélkül, és ruha nélkül, és sírnak, és temetésre készülnek, és azt mondják, hogy oda lett az egész életemnek a jövedelme. Megmutatja Isten. Vajon felfigyelünk? Oda nézünk ezekre, nem beszélve a háborúkra. Hogy miért engedi meg Isten a háborúkat? Nem jók. Biztos. A gyilkolás, az ölés. Más terület, ország elfoglalása nem Istentől van. De miért hagyja? Figyelmeztet. Egyszer vége lesz mindennek. Halál és menekülés. És azt mondja a Jelenések könyvében, azt írja az ige, hogy egyes emberek oda fognak menni a hegyekhez, és azt mondják, hogy rejtsetek el. Mert jön a világnak a vége, megrázza Isten. Úgy olvastuk, az a még egyszer azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását. Más fordítás azt mondja, hogy eltűnését. Meg fog szűnni. Nincs, nem lesz. Miben bízok? Jézusban? Egyedül benne bízok? Vagy vannak anyagi dolgok is? Hát vannak is pénzem. Van, amit meg tudtam venni, és abban gyönyörködök, és azt szeretem. Isten meg fogja rázni. El fog jönni ez. Fel kell erre készülni. Nekem is és minnyájunknak. Kész vagyok. Jön az Úr Jézus Krisztus ítélni eleveneket és holtakat, és figyelmeztet Isten ige, vigyázzatok. Vigyázzatok. Mi az, ami megmarad? Mert azt olvastuk itt az igében, hogy az álhatatlan dolgok megváltoznak, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Van valami, ami megmarad. Minden elpusztul, minden eltűnik, van valami, ami megmarad. Mi az, ami megmarad? Ugye, ahogy szoktuk énekelni az énekben, amit Krisztusért teszünk. Igen, vannak dolgok, amik megmaradnak. És azért kellene dolgozni. Azt meg kellene szerezni. Olyan lelki állapotba kellene kerülni. Több mindent lehet említeni. Isten országa meg fog maradni. Az ég és a föld elmúlik. De Isten országa nem. Rendíthetetlen országot nyertünk, mondja más helyen Isten ige. Az nem fog elmúlni, az Isten és az Isten országa, az Isten királysága, a mennyei lények, a mennyország, ez állandóan meg fog maradni, a föld elpusztul. Meghalnak nagyon sokan, én is, te is, mindenki.
megmarad ez az egy, az enyém az Isten országa. Ez a boldog reménység. Ott van. A gyülekezet megmarad. Meghalunk, nem ebben a formában fog megmaradni, de azt mondja Isten igéje, hogy ott a megszámlálhatatlan nagy sokaságba leszünk. A bárány körül. Akkor látjuk is őt szemtől szembe, fehér ruhákba, pálmaággal a kezünkbe. Itt is gyönyörű az ének. Az énekkar, a zenekar, a közös éneklés. Úgy megnyugszunk, és felüdül a lelkünk. De milyen lesz ott? Ez megmarad. Érdemes ezért élni. Rátenni az életünket, bejutok oda. Fehér ruhát kaptam, az Úr Jézus megmosott. Ezzel foglalkozok. Tisztítom a fehér ruhámat. Ott akarok lenni, abban a csoportban. Van ez a vágy? Másik dolog, ami megmarad, amivel foglalkozni kell, a Biblia, az Isten igéje. Az ég és a föld elmúlik, de a törvényből, a Bibliából egy jóta, egy pontocska, és ezek nem csupán egyszerű, jelentéktelen dolgok. Ha az eredeti szöveget tudnánk olvasni, akkor ott látnánk, hogy tényleg egy-egy pontocska megváltoztatja az egész szónak az értelmét. Mert a héberben főleg van a betű, és ha egy pont van rajta, akkor az a betű. Ha két pontocska van rajta, akkor más betű. Ha három pontocska van rajta, megint más betű. És akkor a szónak az értelme is más és más lesz. És ezért mondja Isten igéje, hogy minden elpusztul, de megmarad az Isten igé és a beszéde. Mi vitatjuk, hogy így írja, vagy úgy ír. Ez a vallás így látja, ez a magyarázó így magyarázza. De van ez a könyv, amiről hallottunk már, a Biblia. A könyvek könyve, ez megmarad. Ez megállt évszázadokon keresztül. Megmaradt az Isten beszéde. Írták, amire írták. A történelem folyamán pusztítani akarták, de megmaradt. Értékeled ezt a könyvet? Ott van a kezedbe, vagy az otthonodba. Na ne porosodjon. Vedd elő, és fektesd be abba, hogy olvasod, hogy megtanulod, és aszerint élsz. Mert az ég és a föld elmúlik, mert Isten meg fogja rázni. De amit megtartottam, amit megtanultam, ha jön a betegség, ha jönnek a próbák és a nehézségek, tudom idézni, hányan és hányan mondták azt, hogy amikor fogságba, börtönbe kerültek, amikor már nem volt Biblia, nem tudtak Isten tiszteletre menni, azt mondja Wulbrand testvér, hogy szokásom volt a nap közben, hogy olvassam az igét. Persze, hogy nem tudta elővenni a Bibliát, hanem azt csinálta, hogy ami eszébe jutott, kezdtem mondani magában. Vagy hangosan, vagy úgy magában, hangtalanul, de idézte Isten igéjét. És abban az időben ott a börtön cellákba hangos diffuzorok voltak behelyezve, és állandóan ezt bömbölték ott, hogy nem létezik Isten. No existe Dumnezeu. Nem létezik Isten. Állandóan ez ment. Képzeljétek el, hogy nem az éneket hallgatjuk, ami az imaházban van, nem a testvérek jó bizonságtevését, hanem ott vagyunk ilyen pogány társadalomban, ilyen bömbölő hazugságokat mondanak, és akkor az ember meg tud maradni. És 7 év után, amikor először kijött a börtönből, mások azt mondták, úgy gondoltuk, hogy meg fogsz bolondulni. Ez volt a tervük. Ott. A verés, a nincstelenség, az agymosás, amivel történt, úgy gondoltuk, meg fogsz bolondulni. És a testvér azt mondta, az, aki az Isten igéjével foglalkozik, az nem bolond. Az nem bolond. Az nem veszíti el az elméjét. Értékek. Sok minden elmúlik, de az Isten igéje az nem múlik el. És el szeretném mondani azt, hogy a hívő ember se, a hívő embernek a lelke se pusztul el. Úgy olvastuk itt, vagy lehet olvasni a Zsidók 12-ben, hogy az igazak lelkeihez járultunk Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben. Ez a gyülekezet, az Isten népe. A hívő embernek a lelke örökké élez, megmarad. A test és minden testiesség, minden anyagiasság az itt marad, de az embernek a lelke az oda megy, oda száll az Istenhez. Ezért lelki képen kell gondolkodni, és a lelki dolgokkal foglalkozni kell. Foglalkozni kell az imádsággal, az igével, az énekléssel, a testvéri közösséggel, a bizonságtevéssel. Lelki munka, lelki dolgok, ezek azok, amik megmaradnak, amit Krisztusért, amit a lelkem üdvéért teszek. Milyen dolgokat értékelsz? Múló dolgokat, vagy maradandó dolgokat? Álhatatlan dolgokat, vagy örökké megmaradó dolgokat? És akkor hadd fejezzük be a feltételekkel, vagy a helyreállás lehetőségével. Hát lehet elmondjuk azt, hogy sajnos sokszor oda nőtt a szívem az anyagi javakhoz. Nem volt bennem az a buzgósága a mennyei kincsek keresése után. Mi a megoldás? Mit kell tegyek? Meg kell térni Istenhez. Itt kezdődik. Megbánom, bevallom az én bűneimet, a megkötözöttségeimet. Nem mondom azt, ó, más is csinálja ezt, ó, sokan vannak, nem látod a többieket, nem látod azt meg amazt. Ez nem ment meg senkit. De ez a megalázkodás, ez a bűnbánat segít. Istenhez közeledünk, és Isten a bűnbánó szívet nem veti meg. A töredelmes és bűnbánó szívet nem veti meg. Úgyhogy ha úgy gondolod, hogy szükséged van erre az állapotra, akkor ez a feladat. Ez a megtérő lelkület, nincs más megoldás, nincs más módszer, nincs valami szöveg, nincs egy recept. Csak a megalázkodás, bűnbánattal közeledni az Istenhez. Így lehet igazán az Isten értékeit magunkévá tenni. Hogy elfogadom az Istent, megalázkodok és beismerem, hogy nem jól csináltam, és csak Istenre vagyok ráutalva. De a másik dolog is nagyon fontos, hogy oda kell adjam magam Isten számára. El kell döntsem az életemben, és azután többször meg kell újítsam ezt a döntésemet, amikor azt mondom, a mozdíthatatlan dolgokat akarom keresni. Az igazi értékeket akarom magamévá tenni. Mert a még egyszer azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgok megváltoznak, eltűnnek, mert a rendíthetetlen dolgok kell megmaradjanak. És el kell döntsem, hogy én ezeket a rendíthetetlen dolgokért élek. Istenért, Isten országáért, lelkek megmentésért, lelkem üdvéért, az Isten igéjét tanulom, olvasom, az a zsinórmértékem, abból beszélek, abból teszek bizonyságot. Nem fogadok el más filozófiát, más módszert, újítást, csak a régi ige, amelyik mindig új és mindig friss. Erre el kell kötelezzem magamat. Újra és újra. Mikor volt utoljára az, kedves testvérem, amikor elkötelezted magad, elköteleztük magunkat, én ennek a lelki dolognak, az Istennek akarok élni. Nem érdekel, hogy mások mit csinálnak, mit tesznek. Csak Istennek akarok élni. Ez vezet minket a megoldáshoz. Persze ez azt is jelenti, hogy engedelmesen szolgálom az Urat. Engedelmes vagyok, mint ahogy itt a címben látjuk, hogy Isten országának engedelmes polgára vagyok. Odaadtam magam Istennek, és akkor amit mond, azt csinálom. Nem érdekel, hogy volt eddig, most másképp akarom. Nem számít, hogy mások mit csinálnak, én oda akarom adni magam Istennek. És itt az ige azzal fejeződik be, és ezzel akarom befejezni, hogy szolgálni kell Istennek. És annyira megragadott engem azt, hogy szolgáljunk az Istennek tetsző módon. Hát az Istennek tetsző módon. Mi sokszor úgy gondoljuk a szolgálatot, hogy az, ahogy nekünk tetszik. Ahogy mi azt kitaláljuk. Az az Istennek kell, hogy jó legyen. Ő kell, hogy örüljön annak a szolgálatnak. És milyen szolgálatnak örül Isten? Úgy olvastuk itt az igében, hogy legyünk háládatosak. A megelégedés, a hálaadó lelkület. Meg aztán ott van ez is, hogy kegyességgel és félelemmel. Komolysággal, ez azt jelenti, komolysággal. Átgondolni a dolgokat, nem könnyelműen, Nem úgy félváról véve az egészet, hanem nagyon, de nagyon komolyan. Így kell szolgálni az Isten. Buzgóan. A kegyesség. Azok a cselekedetek, amelyeket őszintén és örömmel végzem, és csinálom ezeket a dolgokat. Ezekkel ott legyenek az életemben. Én hogyan szolgálom az Urat? Te hogy szolgálod az Urat? Lehet volt olyan idő az életedben, az életünkben, amikor komolyabban vettük ezt a szolgálatot. Amikor odaadóban és buzgóbban szolgáltunk az Istennek. Az imádságunk, az egyszerű cselekedeteink, jó cselekedeteink, a bizonyságtevésünk is égett bennünk. Miért hagytuk abba? Ne magyarázgassuk a lustálkodásunkat, vagy a semmit tevésünket. Nem ért semmit azoknak a zsidóknak, akiknek íródott ez a levél, akiknek volt ismeretük az Istenről, az Úr Jézusról, a Bibliáról, de ők nem törődtek és nem foglalkoztak ezzel. Vigyázzatok, szól Isten igéje. Isten országának milyen polgára vagy? Engedelmes, buzgó, szereted az Urat, komolyan csinálod azt a szolgálatot, amit Isten rád bízott. Vizsgáljon meg az Úr. És akarom mondani, úgy érdemes szolgálni az Istennek, ahogy ő elvárja. Így adja ő a boldogságot és az áldást az életünkben. Hát így kövessük, és így szolgáljunk neki. Amen.
Köszönjük neked ezt az egész napot, köszönjük, hogy megtapasztalhattuk jóságodat, szeretetedet, köszönjük üzenetedet, amivel hozzánk szóltál. Urunk, szeretnénk valóban úgy élni, hogy méltóak legyünk arra, hogy a te országodba juthassunk. Kérlek, segíts tisztán, szentül élni, példamutatóan, erre adj erőt mindannyiunknak. Amen.